Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Gyerekcipőben jár még a sharing economy, azaz a megosztáson alapuló gazdaság, de 10 éven belül a jelenlegihez képest 20-szor akkora lehet ezen cégek forgalma, idézett iparági elemzéseket a Nitli ügyvezető igazgatója. Király Máté szerint a közösségi megosztáson alapuló társaságok esetében az alappillér ugyanaz, azaz, hogy jellemzően kihasználatlan kapacitásokra épül az üzleti modell. Király Mátét kérdeztem.
Jelenleg nagyjából 28 milliárd euró forgalmat generálnak ezek a sharing economy cégek világszerte, és 2025-re egy friss felmérés szerint, vagy egy friss elemzés szerint 570 milliárd dollárra nő, tehát közel 20-szorosát fogja majd kitermelni. Tehát egy ilyen szintű robbanás azt feltételezi, hogy egyrészt még nagyon kezdetleges fázisban van ez a szegmens. Magyarországon még ehhez képest is kezdetleges, tehát Magyarországon a kockázati tőke, tehát finanszírozó oldal is még egy picit kezdetleges formájú, hiszen Magyarországon például sokkal kisebb összegeket fektetnek egy-egy olyan fázisú startupba, ami adott esetben Amerikában vagy Nyugat-Európában a 10-szeressét tudná bevonni tőkével, és így egy sokkal nagyobb versenyelőnyt teremthet. De egyébként a magyar sharing economy startup közösség, én azt gondolom, hogy kifejezetten jó, és kifejezetten jó szakemberek csinálják azt, mit csinálnak. Nyilván van egy-két másolt ötlet nyugatról, de ugyanakkor rengeteg saját egyedi ötlet is létrejön.
A cél általában mindig az, hogy nemzetközi piacra lépjenek?
Igen, abszolút. Tehát minden startupnál, ami egyébként tőkét kíván bevonni, alapvető cél, tehát a befektető szempontjából alapvető cél, de a startup alapítói szempontjából is alapvető cél, hogy skálázható legyen a termék. Tehát lényegében az adminisztrációs felületet, az egész szolgáltatást, különösebb változtatások, extra adminisztratív terhek nélkül külföldi piacra egyszerűen, gyorsan, költséghatékonyan lehessen kivinni. Igen, így van, az alapvető.
Itthon mekkora az érdeklődés? Míg az Airbnb esetében óriási volt a hype, addig az Uber az egy kicsit talán megosztóbb volt, lehet, hogy a körülmények miatt is, de hogy érzik, mekkora az érdeklődés a felhasználók részéről?
Hát vegyük csak az Uber-t. Egyébként én azt gondolom, hogy nem volt annyira megosztó. Tehát pusztán felhasználói szempontból, ha csak ezt az oldalt vizsgáljuk, akkor az Uber az egy transzparens, felhasználóbarát, versenyképes árban, versenyképes szolgáltatást nyújtott, és mindezt úgy tette, hogy alapvetően egy olyan piacon helyezkedett el, vagy olyan piacon versenyzett, ami egyébként például Budapesten vagy Magyarországon probléma. Tehát rengeteg hína van, a taxisok ugye lényegében kiharcolták maguknak az egységes szabályozást, és erre a piacra lépett be az Uber, ahol jellemzőek voltak a túlszámlázások, az átverések, és hozott egy nagyon felhasználóbarát szolgáltatást. Visszatérve a kérdésre, az Uber például szerintem ugyanannyira jó felhasználó szempontból, mint egy Airbnb jó felhasználó szempontból. Elsősorban a felhasználó szempontját kell vizsgálni, hiszen a szolgáltatás magát így lehet vizsgálni. Az, hogy szabályozói környezetben mennyire állja meg a helyét, az sajnos megint egy más kérdés, és jelőre még ebben ugye nagyon nincsen egységes szabályozás, sőt egyáltalán nincsen egységes szabályozás.
De egyébként megakasztotta ez valamennyire a magyarországi startup vállalkozásokat?
Nagyon nem befolyásolt semmit itthon. Minden sharing economy-ra épülő vállalkozás teljesen más. De ugyanakkor van egy közös pont, hogy kihasználatlan kapacitásokat igyekeznek meg. Na most ilyen szempontból nézve nekünk például a nitli.hu-nak nincsen semmilyen veszélye, mi vegytisztítást, vasalást, mosást közvetítünk, most innentől kezdve semmilyen érdeket nem sértünk, és semmilyen adóelkerülést nem használunk. Az Airbnb az megint egy más szempont, hiszen ott ugye mondjuk a szállodaiparra rengeteg szabályozás jellemző, ott például mondjuk erős tűzvédelmi szabályozás van, és egy Airbnb, ami pusztán a szolgáltatás magát nézve gyakorlatilag ugyanazt nyújtja, mint egy szállodai szolgáltató, nem kell, hogy megfeleljen, vagy csak nagyon kevés feltételnek kell megfeleljen, mondjuk tűzvédelmi szempontból. Tehát itt kezdődnek igazából a problémák és az ellentétek, hogy ugyanazt a szolgáltatást egy sokkal lazább környezetben tudják nyújtani a sharing economy cégek, és ezáltal ugye a szabályozónak rengeteg ült kéne betöltenie. De azt gondolom, hogy Magyarországon sok sharing economy-ra épülő cég gyakorlatilag semmilyen veszélynek nincs kitéve. Mondhatok példákat olyan piacokról, amik egyébként semmilyen érdeket nem sértenek, ugye a rendi.hu, ami a Nitli az egyébként hasonló tevékenységet folytat, csak takarítókat közvetít. Ugye például a rendi.hu-nál egészen egyedi a helyzet, hiszen a takarítás ott korábban leginkább egy fekete pont volt a gazdaságban, így hogy jön egy ilyen sharing economy vállalat, így lényegében kifejéríti, és társasági adót fizet, és arra készíti a takarítónőket, hogy legyenek egyéni vállalkozók, és vallják be a tevékenységüket.
Önöknél akkor ezek szerint nem volt az probléma, egyértelmű volt, hogy mik a mondjuk az adószabályok, vagy más jogszabályok, amely keretek között tudnak működni, mert ugye, ahogy említette, az Airbnb-t ott is volt egy felzúdulás, megmozdulás, de aztán kiderült, hogy ez viszonylag egyszerű és az adójogszabályokban tervezhető és ismert dolog. De ugyanígy a Juncker is olyan volt, aminél többen felvetették, hogy na de hát élelmiszerbiztonság is van a világon. Tehát, hogy akkor önöknél például nem volt ilyen probléma, de máshol lehet, és ennek utána kell járni. Tehát hogy van ez, amikor nekiállnak?
Hát itt kezdődik a probléma, pont ez, hogy igazából nem nagyon megfogható ez az egész sharing economy közösség. Vannak igen olyan szolgáltatók, akiknél egyáltalán nem merül fel, mi ilyen szolgáltató vagyunk, de vannak olyan szolgáltatók, mint ahogy ön is említette a Juncker például, ami valahol egyébként valóban megkérdőjelezhető, viszont a másik oldalról, meg hogyha egy felhasználó tisztában van vele, hogy igenis ő egy házi kosztot kap, akkor lényegében semmi különbség nincs a között, hogy ő elmegy a nagymamájához ebédelni, vagy pedig egy étterembe megy ebédelni. Ha ő házi kosztra vágyik, akkor is ezt szeretné igénybe venni, akkor én azt gondolom, hogy ezzel semmi probléma nincs. Valóban felvet bizonyos kérdéseket, de azért, hogyha azt feltételezzük, hogy ez nem egy professzionális szolgáltatás, hanem lényegében egy közvetítő platform azoknak, akik házi kosztra vágynak, akkor mindenki tudja, hogy ez mivel járhat, de egyébként én azt gondolom, hogy van valahol alaptalan, hogy élelmiszerbiztonsági szempontokat vesznek figyelembe.
Tehát magyarul ez a piac, a sharing economy hazai piaca, magyarországi piaca, ez gyakorlatilag megkezdte a fejlődést, és szép lassan alakul ki, hogy milyen jogszabályi körülmények között tud működni. Akkor jól értem? Tehát ugye ez az, amit a hatóságok is érzékelnek, csak ők lassabban mozdulnak.
Mondjuk az Uber példája az pont nem ezt mutatja. Tehát ott azt gondolom, hogy olyan érdekeket sérthetett, ami kivonulásra kényszerítette őket. De egyébként mind Magyarországon, mind Európában és a világon igyekeznek a szabályozók valamilyen megoldást találni rá. Rendszerint egyébként ezt olyan szempontból közelítik meg, hogy maga a szolgáltató, vagy pontosabban nem a szolgáltató, hanem a szolgáltatás közvetítő platform feleljen ugye az adófizetési kötelezettségeket. Tehát mondjuk tegyünk akkor egy példát, Magyarországon akkor ilyen szempontból meg lehetett volna oldani azt, hogy az Uber megvizsgálják, hogy a jelenlegi taxitársaságok mennyi adót fizetnek mondjuk egy sofőrre vetítve, és mondjuk ugyanezt az adót kiszabják az Uberre. Ez például egy lehetséges megoldás lett volna, de a lényeg, hogy nem a sofőröket terhelte volna ebben a fizetben az adófizetési kötelezettség, hanem a szolgáltató vagy közvetítő platformot magát.
És akkor hogy látják a jövőjüket?
Hát a jövőt igazából úgy látjuk, hogy mivel nekünk ugye nincs ilyen problémánk, tehát mi nem kerülünk el semmilyen adófizetési kötelezettséget, és egy hatalmas robbanásszerűen növekvő piacon tevékenykedünk, ezért én nagyon pozitívan látom a jövőnket, és azt gondolom, hogy semmi nem állhat annak az útjába, hogy mi külföldön, elsősorban Bécsben és Prágában a közeljövőben megjelenjünk, és egyébként magát a piacot is öt fő szegmensre lehet osztani, ugye a közösségi finanszírozás, a személyszállítás, a háztartási és szakmai szolgáltatások, illetve a szállásszolgáltatás. Ezek azok az iparágak, amik a leginkább bővülni fognak. Most ebből a finanszírozás, a háztartási és szakmai szolgáltatások meglehetősen szabályozott keretek között működnek. Talán ezeknek a közvetítése egy picit kevésbé érinthető, mint a szállás megosztás és a személyszállítás.
Király Mátét a Nitki Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották. Mivel idén az első fél évben 24%-kal nőtt a forgalomba helyezett gépjárművek száma Magyarországon, abban bíznak a biztosítók, hogy azok száma is nő, akik kötnek kaszkóbiztosítást autójukra. A Mabiz kommunikációs osztályvezetője azt mondta, csak minden hatodik autónak van kaszkója Magyarországon. Gién Ágnest kérdeztem.
Egyenlőre a kaszkóbiztosítási piaccal kapcsolatosan csak tavalyi adataink vannak. Az Európai Autógyártók Szövetségének adatai szerint valóban örvendetesen nőtt, nem is kis mértékben, több mint 24%-kal az idei első fél évben Magyarországon üzembe helyezett autóknak a száma. Kaszkó adatunk erre a periódusra nincsen még. Az viszont elmondható, hogy az elmúlt évben már látszott egy növekedés a kaszkó piacon 2014-hez képest. 2014 végén 812 ezer kaszkó szerződést kezeltek a biztosítók, míg tavaly év végén 821 ezer darabra nőtt ez a szám. Tehát valami fajta növekedés van, és remélhetőleg a 2016 első fél éves adatok is majd valami hasonlót fognak mutatni.
Azt lehetett tudni, hogy az itthon futó járműveknek hány százaléka rendelkezik kaszkóval? Mennyire gyakori, hogy hajlandók az emberek kötni kaszkót?
Nagyon nem gyakori. Hogyha más európai országgal összehasonlítjuk, akkor ez még inkább feltűnő. Magyarországon kevesebb, mint 18%-a az utakon futó gépjárműveknek rendelkezik kaszkóbiztosítással. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden hatodik autó a kötnek kaszkót. Azt még hozzá kell tenni, hogy ugyan erről nincsenek adataink, de feltételezhető az, hogy azon belül is jelentős mértékben nem teljes körű, hanem úgynevezett részkaszkókról, vagy pedig minikaszkókról tudunk beszélni. Tehát ez nagyon nem jó helyzet így.
Egyébként azt lehet tudni, hogy mi az oka annak, hogy csak minden hatodik autós dönt a kaszkó mellett? Szimplán csak a megtakarítás, tehát hogy nem akarnak erre költeni, vagy mi az oka ennek?
Van egy másik lényeges oka is. A magyarországi gépjármű park az nagyon előregedett. Egy átlagos gépjárműnek az életkora ma már több mint 13,5 év. Az idősebb gépjárművekre pedig általában már nem kötnek az autósok kaszkót, még akkor sem, hogyha erre lehetőségük van, ugyanis éppen emiatt kiterjesztették az idősebb gépjárművekre is a kaszkót kötési lehetőséget a biztosítók, de értelemszerűen nyilván egy idősebb gépjárműnek kisebb az értéke, és arra talán kevésbé hajlandóak a tulajdonosok biztosítást kötni. Tehát valószínűleg ez is egy nagyon komoly ellenerő, pontosabban a piac növekedése ellenható tényező.
Gién Ágnes, a Mavisz kommunikációs osztályvezetőjét hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.